Szeretettel köszöntök mindenkit, Szűcs Viktor vagyok a Szegedi Tudományi Egyetem egyetemi könyvtárából. Az előadásom címe online videótárak az oktatás-kutatás szolgálatában. És hát ebben az előadásban arra próbálok választ keresni, hogy az oktatóknak, kutatóknak milyen lehetőségei vannak, hogyha az előadási videóanyagát fel akarják tölteni valamilyen formában az internetre. És külön köszönöm, hogy így ebéd után a Siesta helyett engem választottak. Az előadásom anyagát egy személyes tapasztalás iklette, mégpedig az, hogy az egyetemi könyvtárnak és a bölcsészkarnak van egy közös kurzusa, ez a könyvtár informatika alapismeretek kurzus. Ez egy olyan kurzus, amit a hallgatóknak az első 4 fél év valamelyikében teljesíteniük kell. Ez kötelező minden egyes BA képzésben résztvevő bölcsész hallgatóra nézve. És hát ennek a kurzusnak a kapcsán az alábbi képen látható helyzet volt az alapja. Az első előadáson 598 szeméről van egyébként szó. Van egy nagyon szép kongresszusi termünk, egy előadó termünk. Az első pár órában megközelítőleg mind az összes hallgató ott volt, tehát ilyen teltházas előadásokat tartottunk. Utána viszont ez a szám ez lecsökkent erőteljesen. A legutóbbi előadásomon megszámoltam, hogy a 3 adtunk elő azon a kurzuson, és velünk együtt 43-an voltak, tehát ez kevesebb, mint 1%. És lehet nyilván a hallgatókat is okolni ezért a dologért, hogy lusták, hogy nem járnak be az órára. Lehet, hogy valami más van esetleg ennek a hátterében, és ezt szeretném körüljárni a videótárakra vonatkozóan. Tehát megváltoztattak egyrészt ezek a hallgatói szokások, tehát kezdve onnan, hogy nem járnak be órára, de akár a tanulási szokásaikról is lehetne beszélni. És vannak új oktatási módszerek is, ezekről majd picit később fogok szót ejteni. És vannak új eszközök is, gondolok itt a Web2-es eszközökre, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ez a merre, ez erre utalna. Az új oktatási módszertanokról, hogyha beszélünk már korábbi előadásokban, illetve tavaly decemberben a videótórium vita beszélgetés kapcsán is fölmerült a konnektivizmus. Nem is térnék ki nagyon-nagyon részleteiben erre. Ugye a konnektivizmust, mint negyedik ilyen oktatási emeletet szokták emlegetni, aminek gyakorlatilag a lényege az, hogy a hálózatelméleteket ráhúzzuk az oktatásra, tehát olyan módszereket vezetünk be, illetve olyan fogalmakkal kerülünk kapcsolatba, ami a hálózatokra vonatkozik. Tehát, hogyha például mint a tudást, mint hálózatot fogjuk föl olyan képpen, hogy az agyunkban levő neuronok, illetve a legkisebb egységgel bíró tudásmagok, azok ezek a kis csomópontok, köztük lévő élek pedig a kapcsolatot jelentik ezek között a részecskék között, akkor ebből fölépül egy hatalmas nagy hálózat. Ennek a konnektivizmusnak a magyarországi evangelistája, hát ugye senki nem lehet profita a saját hazájában, de talán mégis, Kulcsár Zsolt. Ő szervezett már több ilyen konnektivista képzést, jó magam is részt vettem ezekből 2-n. Az egyik az a magával a konnektivizmussal volt kapcsolatos, egy másik pedig egy ilyen webes gyors talpaló, amit én igazából módszertani szempontból értékeltem, hiszen mindennapi munkám során a könyvtár weblapjának a karbantartása az egyik alapfeladatom, úgyhogy inkább ilyen szemmel néztem. Többször előkerült ezen a konferencián, azt hiszem legelőször Ritter Dávid említette meg a nyitó plenárison azt a kulcs szót, hogy szemléletváltás. Azt gondolom, hogy, és ez előkerült többször is, tegnap délután volt a könyvtáros szekciónak a legvégén egy ilyen vitabeszélgetés több oroszán keresztül, hogy merre is tart a könyvtár, és ott is többször előkerült ez a kulcs szó, szemléletváltás. Azt gondolom, mindenféleképpen szükség van egyfajta szemléletváltásra. Mindjárt mondok ma több példát. Tehát nem csak az oktatás területén, nem csak a könyvtár területén, azt gondolom, hogy ez sokkal mélyebben gyökerezik ahhoz, hogy ráhúzzunk ilyen egyszerű definíciókat, hogy ez csak a könyvtárban, vagy csak itt, csak ott létezik. Egyik ilyen dolog például az, hogy körülbelül 6 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon az a fogalom, hogy Web 2.0. Nyilván ezzel kapcsolatban mindenkinek vannak különféle attitűdjei, amiket természetesen tiszteletben tartok, de az mindenféleképpen egy szerintem tény, hogy az eltelt 6 évben ez nem egy buzzword lett, hanem igenis él és létezik, és vannak különféle technológiák, illetve maga a Web2 is egy szemléletváltás, azt gondolom. Tehát nem az a lényege, hogy van Ajax, meg van Twitter, meg Facebook, ezek nagyon fontosak hozzá, hiszen ennek kapcsán lehet emlegetni. Viszont a szemlélet az, mi magunk vagyunk a Web2, mi alakítottuk ki, és ez a szemlélet, ez az, ami igazából uralkodó. Hát ez a kis kép, nem tudom, biztosan sokan hallottak már a Kübler-Ross féle modellről. Ugye Elizabeth Kübler-Ross egy svájci pszichiáter volt, már meghalt, és ő modellezte azt, hogy 5 részre osztotta az emberi gyászt. Az első lépcsőfok az a tagadás, utána ugye a harag, az alkudozás, a mély depresszió, majd pedig a végén a dolgoknak való teljes elfogadása az, ami ugye segíti a gyászoló embert kilábalni, vagy valamilyen tragédián átesett embert az adott helyzetből. Na miért mondtam én ezt el? Azért, mert ezt a Kübler-Ross modellt, ezt nagyon-nagyon sok mindenre rá lehet húzni. Rá lehet húzni például a Web2-vel kapcsolatos attitűdökre, illetve rá lehet húzni például arra, hogy arra a jelenségre, hogy az oktatók, a professzorok, legalábbis itt nálunk Magyarországon hogyan viszonyulnak ahhoz a kérdéshez, hogyha őket fölveszik kamerával, akkor az ő szerepük az miben változik. Tehát nagyon sokan félnek attól, hogyha az ő előadásaik, legyen a szeminárium, vagy bármilyen más gyakorlati óra, kikerül az internetre, akkor ő rájuk nincsen szükség. Azt gondolom, hogy ez butaság, mert számos ellenpélda van. Például ott vannak a nagy külföldi egyetemek, például az MIT vagy a Harvard, akiknek saját ilyen YouTube csatornájuk van, és oda nyomják ki órahossza számra ezeket az előadásokat. Mégsem szeres senki attól MIT-s diplomát, vagy Harvardos bizonyítványt, csak azért, mert megnéz egy vagy 100 vagy 10 000 ilyen előadást. Tehát ugye ott hiányzik nyilván az oktatóval való közvetlen kapcsolat, kérdéseket tehet föl, a jegyzeteket nem kapja meg, a könyveket nem részesül laborgyakorlatban, stb. Tehát ezeket a kérdéseket azt gondolom, hogy mindenféleképpen meg kéne gondolnunk. És itt is utaltam arra, hogy szemléletváltás. Hát, hogyha már arra adjuk a fejünket, hogy valóban fölrakjuk az internetre az elkészített videóinkat, vagy akkor miből lehet választani? Legtöbb embernek azonnal a YouTube jut eszébe. Ugye a YouTube-ban több probléma is van. Az egyik az, hogy az időkorlát. Tehát ha jól tudom, olyan 10-15 percet lehet a YouTube-ra föltölteni. Ősszel olvastam egy olyat, hogy ez a limit ez most már korlátlan lett, aztán utána néztem, és mégsem. Tehát egy sima 2x45 perces szemináriumnak az anyaga, azt nem tudjuk föltolni a YouTube-ra. Jó lehet, van hozzá egész jó használható kis videószerkesztő, lehet különféle feliratokat alátolni, de ez nem az igazi. Ott van ugye a YouTube Edu, amiről emlegettem, hogy ott nincsen időkorlát. Viszont a YouTube az egy olyan partnership programba akar akkor bennünket belerángatni, ami szintén megköti a mi kezünket. És nyilván akkor érdemes más eszközök felé elmenni. Nyilván mondjuk egyszerű 5 perces kísérletek bemutatására tökéletesen megfelel a YouTube, csak oda nagyon sok minden mást is föltöltenek. Lehet, hogy mondjuk egy egyszerű kémiai kísérlet mellett nem föltétlen akarjuk mondjuk látni utána az ajánlat videókban. Például ugye a 2 Middletonnak meg a hercegnek az esküvét, vagy mondhatnék bármilyen más egyéb banális példát. Ugye van nekünk Inda videónk, meg van már Inda e-mail, meg Inda kutyafüle, minden van, de ezek is gyakorlatilag ezt az általam ilyen populárisnak hívott kategóriát töltik be, tehát ugye mindenki korlátozás nélkül szinte mindent föltölthet, és hát ezek szintén nem tudományos igények készültek, tehát hogyha mondjuk egy egyetemi oktatásról van szó, akkor azért nem biztos, hogy az ő, hogyha az Inda videóra töltik fel a videókat. Ugye itt van még a nagyon sok másik szolgáltatás, a Metacafé, vagy sorolhatnám például a Vimeo-t. Ezek mind nagyon jók, de ezekkel is mind ugyanaz a baj, mint az összes többivel. Kiemelnék ezek közül majd többet, az egyik az az iTunes U. Ugye tudjuk, hogy az iTunes az az Apple-nek a kezében van, és baromira sikeres szolgáltatás, hiszen már 2003-ban, amikor elindították, akkor már a Steve Jobs megígérte, azzal jelentette be, hogy 5 millió, ugye ez a DRM-mentes tart le lehet tölteni, és az év végére ez eléri majd a 8 milliót. Most 2009-ben már 9 milliárd letöltéssel számolhatnak, ami azért, hogy mondjam, tehát potenciálisan az nagyon nagy szám, és rengeteg pénzről van ugye szó. Tehát ők nyilván nem a két szép szemünkért adják ezt a szolgáltatást. Ugye az iTunes U gyakorlatilag ennek a hálózatnak, ennek az eszközapparátusnak a bevitele az oktatásba, és főleg az egyetemi oktatásba. Tehát úgy reklámozzák magukat, hogy az iTunes erejét visszük be az oktatásba. Tehát bármilyen anyagot föl lehet tölteni ebbe az iTunes U-ba. És nyilván azok a kedvezmények, azok a már jól bevált eszközök, megoldások, amik vannak az iTunes-ban, tehát az, hogy mondjuk a legkisebb iPhone telefonról, vagy iPadról, meg Macintosról elérhetőek, meg kereshetőek, ezek természetesen ezek a szolgáltatások élnek még, és tudnak még olyat is, hogy egyfajta ilyen tudásházként tudnak működni az egyes intézmények, akik előfizetnek. De ez ugye megint az a probléma, hogy minimum valamilyen nagyobb intézménynek kell ahhoz lenni, hogy erre a szolgáltatásra előfizessünk, úgyhogy ez sem jöhet szóba. Ami egy nagyon érdekes dolog, az a Ning, ugye ez alapvetően egy közösségépítő oldal, de nagyon sok mindent lehet ott csinálni, többek között videót is lehet rögzíteni. Ez ugye nagy főháborodást váltott ki a Ning közösség felhasználók között, amikor bejelentették, hogy megszűnik az ingyenes hozzáférés, tehát gyakorlatilag egy 30 napos próbaverziót kapunk, és akkor utána elő lehet fizetni különféle csomagokra. Ugye ezek az úgynevezett freemium modell keretében működnek, ugye a freemium modell az azt jelenti, hogy nagyságrendileg, hogy van egy 5% előfizetői bázis, akik előfizetnek az extra szolgáltatásokra, és ilyen keresztámogatás mentén ők látják el azt a maradék 95%-ot, akik centet nem fizetnének ezért a szolgáltatásért, mert ők megelégednek teljesen az ingyenes változat nyújtotta lehetőségekkel. És van két olyan szolgáltatás, ami viszont szerintem versenyképes lehet ebben a témában. Az egyik a Ustream, a másik pedig a My Showroom TV. Ez az általam előbb említett konnektivista kurzus, ezek ilyen webináriumok voltak, ahol ugye az interneten keresztül lehetett követni az előadásokat, ez például a Ustream-en keresztül ment. Tehát ez úgy néz ki, hogyha valaki beregisztrál ebbe a Ustream-be, akkor kapásból lesz egy ilyen fiókja. Nyilván itt sokan vannak, akik ismerik, használják, ugye különféle IKT eszköztár keretében, akkor az ember letölthet egy ilyen Ustream Producer nevű szoftvert, ami egy desktop, egy asztali alkalmazás, és akkor ott megadja az azonosítóját, belép, és akkor már is tudja használni. Akár egy elkezdett vele videót fölvenni, vagy egyből ki tudja nyomni ezt a streaminget az internetre, és akkor egy URL-en keresztül bárki megnézheti az ő előadását. Ami extra funkció ebben a történetben, az a chat szolgáltatás, tehát az online előadás, tehát a streaming alatt fut egy ilyen chat ablak, ahova gyakorlatilag bárki beírkálhat, és az a nagy előnye ennek, hogy így kapcsolatba kerülhetünk az előadóval. Még nyilván ez azért némi szervezést igényel, hiszen minimum két ember kell ehhez a dologhoz, nyilván az előadó nem fog előadás közben ott csetelni a számítógépen, hiszen akkor nem tudja tartani a kapcsolatot a hallgatóságával. Tehát szükség van egy chatmesterre, aki vagy folyamatosan fogadja ezeket a kérdéseket, vagy mit tudom, adott időben, egy 5 perces szünetben, amikor erre szánják az időt, hogy az online érkező kéréseket fölteszi az oktatónak, illetve az előadónak. My Showroom TV nagyon hasonló szolgáltatás, ő már tud magyarul is, és rengeteg tehát dokumentációs szempontból jobb a Justreamnél. Rengeteg eszközt, szoftvert, hardvert ajánl ahhoz, hogy milyen egy ilyen jó, tehát mondjuk milyen webkamerát vegyünk ahhoz, hogy jól tudjuk használni megbízhatóan a My Showroom TV szolgáltatást. Hát mit lehet ezekkel csinálni, ezekkel az online videótárakkal, vagy mire tudjuk használni? Hát lehet a hagyományos oktatást megtámogatni ezzel, de nagyon jó lehet akár konnektivista kurzusokat, vagy egyéb más távoktatási, mondjuk a konnektivizmus nem ugyanaz a távoktatásról, hanem azért mondom. Tehát lehet távoktatni vele, e-learningben, élethosszígtartó tanulás, felnőtt képzésben lehet használni ezeket a videótárakat, illetve mondjuk egy belső továbbképzés keretében, ilyen intézményi keretek között is lehet. Például nálunk az egyetemi könyvtárban számos ilyen belső továbbképzést tartunk megfelelő időpontokban, mert van egy speciális képzésünk, a RefWorks képzés, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a RefWorks az egy ilyen hivatkozáskezelő szolgáltatás, amit az egyetemünk fizet elő nagyon sok pénzért, és hát ide próbáljuk berángatni az oktatókat, meg a hallgatókat, hogy használják, mert nagyon jó dologról van szó, főleg, ha már az egyetem fizet érte. És mennyire jó lenne az, hogyha ezeket az előadásokat, mert egyébként elég kemények, tehát két orosza nagyon kemény, intenzív képzésről van szó. Sokszor nem is elég egy kurzus ahhoz, hogy megtanulják. Tehát nagyjából az alapjait lehet elsajátítani kettő orosza nagyon kemény képzés keretében. Milyen jó lenne, hogyha ezeken a képzéseken elhangzottakat vissza lehetne nézni egy videó formájában, és milyen jó lenne, hogyha ezt ki tudnánk tolni valahol az internetre, hiszen ez is egy olyan információ, ami elveszik. Tehát megvan az előadás, utána csak azt a tudást lehet hasznosítani, amit ott az ember magába szívott, de utána nem lehet visszanézni. És ugyanez a helyzet a könyvtári informatika alapismeretek kurzusa. Nem teszem le a nagy esküt, hogy megváltoztatná a hallgatói szokásokat, hogyha a videóra tudnánk venni ezeket az előadásainkat, de biztosan sokkal jobb lenne annál, mint hogy csak a PowerPointokból, illetve a jegyzetekből tudnának tanulni. Tehát főleg, hogyha ilyen látogatottsága van az adott kurzusnak. Na, mit tudjon egy jó, igényes videótár? Nyilván hozzáférés bárhonnan, bármikor, ez az internet adta lehetőségek keretében ez rendelkezésünkre áll. Nagyon fontos a biztonság. Tehát a biztonság alatt nem csak azt értem, hogy föltörik alatta a szervert, hanem például azt is, hogy kinek a kezében vannak ezek a videók. Tehát nyilván, hogyha van valamilyen saját megoldásunk, akkor az nagyon jó dolog, de ez a legtöbb esetben nem áll rendelkezésre. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy YouTube Edu, vagy Vimeo, vagy My Showroom TV, vagy bármilyen más ilyen szolgáltatás, akkor egy harmadik félnek a birtokában van az adatunk, adott esetben nagyon fontos adatokról van szó, és nem biztos, hogy ez rendelkezésre fog állni mondjuk egy év múlva, fél év múlva, öt év múlva. Mert lehet, hogy megszűnik, vagy csődbe megy, vagy bármi más, és akkor mi a helyzet. Legyen igényes. Tehát a Web2 köztudatba kerülésével én mindig ezzel szoktam példálózni, hogy egy olyan könyvtári katalógus, és ez a könyvtári szekcióban többször előkerült ez a motivum, hogy milyen jó lenne egy olyan könyvtári katalógus, ami formálisan leírja a dokumentumokat, tehát az Ungvári Rudolf által emlegetett leírásoknak is megfelelne, tehát lenne egy szabványos leírása, ami mindig a miénk volna, és lehetne egy olyan része elkülönítve, amit a felhasználók hoznak létre. Tehát lehetne, mit tudom, egy saját könyvespolca, vagy címkézése, vagy stb. De ez a felhasználó előtt transzparens módon tudna megjelenni, és akkor mindenki jól járna, a kecske is, meg a káposzta is. Ugye jó visszakereshetőség, ugye a címkézés, meg a megfelelő tezaurusz, ezzel már picit utalok a videótóriumra is. Legyen behágyazható az a videó, ezt nagyjából mindegyik megoldás szolgáltatja, és a visszacsatolás biztosítása az egy nagyon fontos dolog szerintem. Tehát akár a chat szolgáltatásról beszélünk, akár arról, hogy bármilyen más úton mondjuk üzenjenek az előadóknak akár később. És hát a közösség meg a megosztás az meg az, hogy például meg lehessen osztani ezt a videót, vagy, vagy a hozzá kapcsolódó metaadatokat, mondjuk Twitteren, Facebookon, vagy egyéb más szolgáltatáson keresztül. Hát melyiket válasszuk? Ugye szándékosan egy ilyen szkanderozó készpárt raktam ide, és nagyjából felsoroltam azokat a lehetőségeket, amik rendelkezésre állnak ezekben az úgymond én általam dobozosnak hívott ilyen out of the box megoldásokkal. Tehát ugye nagyon jó, hogy ingyenesek, de van számos hátrányuk. Hogyha mondjuk egy egyetemi oktatást veszünk alapul, akkor több a hátrányuk, mint az előnyük. Ugye a videótóniumban az nagyon-nagyon jó, és arra odafigyeltek a fejlesztések során, hogy a miénk. Tehát a mi szempontjainkat vették figyelembe, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jóra sikerült. Tehát egyrészt az Ortelius Thesaurus, amit használ, az a végletekig le lehet írni avval a tárgyszókészlettel, hogy az adott dokumentum az milyen tárgyi besorolásba kerül. Ugyanakkor biztosítja azt a felhasználók számára, vagy a videót feltöltő számára, hogy egyedi saját címkékkel, egy kicsit mondjuk az olvasó vagy a felhasználó szemével nézve a dolgokat, azok mentén is vissza lehet keresni ezeket a videódokumentumokat. A jogosultságkezelése is nagyon jó, hiszen itt gyakorlatilag az SSO-val, a Single Sign-On megoldással el tudjuk azt érni, hogy egy adott intézmény csak a saját dolgait lássa, illetve egy adott intézménynek a videóit más ne láthassa, csak az adott föderációba tartozó személyek. És hát ez ingyenes, tehát ezért nem kell fizetni, nincsen ilyen rejtett buktató benne, és hát értünk van. És hogyan lehet mindezt megcsinálni? De ez kell, azt gondolom, egy egységes, erős intézményi akarat, tehát hogy akkor használjunk valamilyen rendszert. Példaként tudom mondani a pszichológiai intézetet nálunk a Szegedi Egyetemen, ők Moodle keretrendszert használnak, és ott van egy ilyen döntés, hogy minden oktatónak egy minimális szinten de kell használnia a Moodle keretrendszert, tehát ilyen kurzus tematikákat, meg ilyesmit föl kell tölteni, de nem muszáj mindent abban végeztetni, tehát papíron is elvégeztetheti a vizsgákat, nem muszáj neki, nem is tudom, a Moodle-nek a különféle vizsgáztató szolgáltatásait figyelembe venni. Szükség van nyilván eszközökre, tehát ezek az out of the box megoldások nagyon jók ahhoz, hogyha egy jó webkamerával, meg egy laptoppal föl vagyok vértezve, akkor gyakorlatilag az ilyen Ustream, meg Mushroom TV-vel már tudok boldogulni. Viszont szükség van ahhoz, hogy ha érvényesül egy ilyen intézményi akarat, akkor nagyon nagy szükség van arra, hogy a felhasználókat, elsősorban az oktatókra gondolok, hiszen felhasználói szempontból nem szükséges különösebb tudás hozzá, de hogy fölkészítsük ezeknek az eszközöknek a használatára őket. És hát az adaptív hozzáállás az azt gondolom, hogy elengedhetetlen, tehát mindig a megfelelő helyzetnek, kihívásnak megfelelő eszközt kell választani. Tehát van olyan nyilván olyan megoldás, amikor nem jön szóba a videótórium, hanem mondjuk valamilyen más egyéb megoldás. És hát itt megint utalnék, hogy megerősítem ezt a szemléletváltás gondolatot, tehát mindenféleképpen kell egy erős szemléletváltás ehhez. És itt arról beszéltünk, hogy nagyon-nagyon sok kihívás, meg változás van a mi szakmámban, úgy a könyvtáros szakmában, úgy, mint az oktatás területén, és még az élet számos más területén is. És van egy mondás, hogy amikor a változás szelei fújnak, akkor a pesszimisták falakat szoktak emelni. Igen, az optimisták pedig vitorlákat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.